Hálásak vagyunk mindannyiunkért, mindenkiért, és hogy itt lehettek. És a mai alkalommal úgy szeretném az igei gondolatot bevezetni, hogy mint ahogy nagyon sokszor szoktuk ezt tenni, hogy látva az idők jeleit, mi lehet a legsürgetőbb esemény az életünkben, aminek be kell következnie. Tehát a kérdés így szól, hogy látva az idők jeleit, mire lenne a legnagyobb szükségünk, vagy mire van a legnagyobb szükségünk. És egy beszédét szeretném ezzel kapcsolatban felidézni Jézusnak, mielőtt az igét mondanám, az idők jeleivel kapcsolatban bizonyára ti is látjátok, hogy mennyi, már oda fel sem figyelünk rá, és nem is visel meg bennünket, hogy itt a nyár végén, szeptember első hetében milyen katasztrófák voltak, például Líbiában 11 ezer ember halt meg egy ilyen árvízben. Aztán egy héten belül hallottam olyan híreket, hogy aztán ugye előtte volt a marokkói földrengés, ott is jó pár ezer ember halt meg. Szóval ha nem is Magyarországon, mert itt azért viszonylag csendes, békések a körülményeink, de a világban recseg ropog az élet. És hogy mi juthat eszünkbe akkor, amikor azt látjuk, hogy itt a szomszédunkban is ezrek, százezrek halnak meg a háborúban. Most szerintetek Jézus erre most mit üzenne nekünk, az ő népének, az ő gyermekeinek? És ezzel kapcsolatban most lapozzuk fel Lukács evangéliuma 13. fejezet első 9 verszakát. Lukács 13, első 9. Ha mennénk Jézushoz és mondanánk, hogy itt is egy pár ezer ember, ott is pár ezer ember, hogy mi történik a világunkban. Tudjuk, a jelek igen teljesednek, de ez a mi életünkben mit kell, hogy kiváltson? Olvasom Lukács evangéliuma 13. fejezet, első 9 verszakát. Jöttek pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondtak a Galilea beliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És felelvén Jézus mondanékik, gondoljátok-e, hogy ezek a Galilea beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea belinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket. Gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Ugye szeretném itt röviden megjegyezni, majd folytatjuk az olvasást, hogy Jézus nem fenyegetésként mondta el nekik, hogy majd veletek is ugyanez történik. Egyébként ugye a rómaiak, ahogy elpusztították a várost, és ahogy aztán a zsidó népre jöttek a megpróbáltatások, az valóban beteljesedett néhány évtizeden belül, de nem fenyegetés volt, hanem azt mondta, ha meg nem tértek, tehát ha megtérés nem fog bekövetkezni az életetekben, hasonló helyzetbe kerülhettek, mint ezek úgy tűnt, hogy ártatlan emberek kerültek. És ahogy itt a katasztrófákról beszéltem az előbb, ugye a legutóbbi újságokban olvashattátok, hogy van egy görbe, van egy nem lineáris, hanem milyen görbe, kicsit exponenciális görbe, és annak kezdünk egyre inkább a fölfelé menő ágába jutni, és aztán ott van egy ilyen görbe, ami a végén egy ilyen összeomláshoz vezet, 2030-2040-re. Ugye ez egy ilyen komplex rendszerek vizsgálatának a fejleménye, hogy az éghajlatváltozás, az energiaválság, a háborúk hogyan befolyásolják a civilizációnk jövőjét. Nem fenyegetésként mondom, de úgy kiszámoltam, amit a Gelencsér András is mondott az elmúlt időben, több ilyen podcastben megerősítve, hogy hát 7 évünk van addig, hogy ez a civilizáció így tudjon működni. Ez a civilizáció ebben az állapotában körülbelül a platóra jut 2030 körül, és aztán, hogy ott még milyen események is, milyen súlyos állapotok lesznek egy pár évig, arról sejtéseink lehetnek. És persze a szeleket visszatartó Isten ezt az időt meghosszabbíthatja, de meg is rövidítheti. Tehát ami a természeti törvényeket illeti, azok 2030-2040 között be fognak érni, de a Jóistenen múlik minden, tehát ez még húzódhat is, vagy rövidülhet. Vagyis ez mindenki életét fizikailag is meg fogja viselni. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, minnyájan hasonlóképpen elvesztek, mondta Jézus kétszer is ebben a beszédében, és utána elmondta, hogy milyen megtérésről is beszélek én most, mondta Jézus. Mondta egy példázatot, mondott egy példázatot nekik, a 6. verstől olvasom. Volt egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Azt pedig felelvén mondta néki, Uram, hagyj békét néki, még az esztendőben, még körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Jézus tehát milyen megtérésről beszélt? Hát a gyümölcstermő megtért emberek megtéréséről. Hogy abban szeretném látni az én népem megtérését, hogyha keresem a gyümölcsöt a fügefán, akkor találjak rajta gyümölcsöt. Mert hogyha a fügefát elültettem, gondoztam, felneveltem, és csodálatos leveleket hajt, és gyönyörűen nagy bokrot hajt, ugye most érik a füge már másodszor, harmadszor az idén, de ha nem találunk fügét rajta, akkor minek foglalja tovább a földet? Mondta ezt a zsidó népre. Elültettem, plántáltam, 1000 év, 1500 évig gondoztam, itt vagyok most 3,5 évig, még várok, még megkapálom, megtrágyázom. És ha nem terem gyümölcsöt, akkor vágd ki, mondta a kertésznek a gazda. Milyen megtérésről beszél tehát Jézus? Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket, mondta Keresztelő János a fellépésekor. És most a mai alkalommal én szeretnék nektek röviden csak néhány gondolatot felidézni, hogy Jézus milyen sokat beszélt a megtérésről a 3,5 éves szolgálata alatt. Felfigyeltünk, már olvastuk így az evangéliumokat, mind a négyet, hogy itt is a megtérést említi, ott is a megtérést említi. És ezekből szeretnék egy párat felidézni. Persze aztán Jézus nem csak az élete során beszélt a megtérésről, hanem a 7 levélben is szinte mindig előfordul a megtérés, ha meg nem térsz. Mindjárt az első levél, az efézusi levélben, az őskeresztény korban, amiről szinte csak pozitívat lehetett olvasni és tudni. Mégis megjegyzi ott a 2. fejezet 5. versében, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, hogy honnét estél ki, és térj meg. Tehát egy búzgó, odaszánt korszaknak is Isten azt mondja, hogy elhagytad az első szeretetedet. Valahol észrevétlenül elsikkant az az irántam való szereteted, és az emberek iránt való szereteted, ami még megvolt, amikor itt voltam, meg a korai eső, a pünkösd idején, még ott volt szeretet, de már a század vége felé, ugye János apostol ezért írja a leveleit, hogy nagyon szép, meg minden fejlődő gyülekezetek vannak, csak éppen valami nagyon kezd elhalványulni. Az első szeretetedet elhagytad. Aztán a Jelenések könyve végén is, és ugye a megtérés, új megtérésről beszélt Jézus az efézusi gyülekezetnek is. Aztán a laodiceai gyülekezet végén is, ugye nagyon határozottan, ott már még határozottabban írja, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy búzgóságos azért a megtérésben, és térj meg. Tehát amire a legnagyobb szükségetek van végidőben élő keresztényeknek, az én gyermekeimnek, az én népemnek, hogy búzgóságos legyél abban, hogy megtérésre jussál. Légy búzgóságos azért, és térj meg. Mert egyébként a feddéseim, a fenyítékeim, a próbáim, azok, amik az életedben érnek nehézségek, az mind azért van, hogy a megtérés munkája az életedben. És kedves gyülekezet, ahogy a szombatiskolát elkezdtük tanulmányozni a hármas angyali üzenetről, hát ugye mindjárt az első tanulmány arról szól, hogy hova kell eljutni annak a népnek, hogy ezt az üzenetet hitelesen hirdesse. Nem olvastuk fel, vagy felolvastuk az igéket, hogy követik a bárányt, valahová megy. Szájukban nem találtatott álnokság, mert Isten királyi szék előtt fetetetlenek. Hogyan juthatunk el ide? Szép ilyen fokozatos megszentelődési csiga lépésekben eljutunk majd ide, hogy szájukban nem találtatott álnokság. Igen, a megszentelődésre szükség van, de én meggyőződésem, hogy ez csak egy új és igaz mély megtérés, egy még mélyebb megtérés segítheti elő az ember életében, mint amikor az első szeretetben volt az ember, hogy ezt az állapotot, ezt a színvonalat, lelki színvonalat elérhesse. És szeretnék idézni nektek egy elég szomorú bizonyságtételt az ezerből, csak egyet, amit Ellen White ennek a népnek írt már a 80-as években, múlt század 80-as, 200 évvel ezelőtt szinte, amikor ezt írta: íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Láttam, hogy sokaknak akkora rakás szemét állja el a szívéhez vezető utat, hogy nem tudják megnyitni az ajtót. Ellen White ezt írja. Milyen ajtó megnyitásról beszél, azt mondja, hát meg se tudja nyitni az ajtót, mert akkora szemét állja el az utat az ajtóhoz, hogy oda se tud menni, mert így folytatja. A mások a világot gördítették szívük ajtaja elé, és ez állja el az utat. El kell távolítanunk mindezt a szemetet, és akkor majd ki tudjuk tárni az ajtót, és szívesen köszönhetitek üdvözítőtöket. És ezt írja: ünnepélyes komolysággal hangzanak felénk a szavak, bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjenek a felüdülés idejei az Úrnak színétől. Sokan vannak közöttünk, akik gyengék a lelkiekben, akik ha meg nem térnek, biztosan elvesznek. Vállalhatjuk ezt a kockázatot? Így a megtérésről Ellen White is sokat beszélt, hogy bár elfogadtátok az üzenetet, elfogadtátok az igazságot, a hármas angyali üzenetet, az Isten parancsolatait, de a szívetek teljesen nem állt az Isten oldalára. Miért beszélt Jézus már, most lépjünk egy kicsit vissza az ő korában is, a zsidó népnek olyan sokat erről a megtérésről? Azt mondta Jézus: három esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találuk. Tehát ezt mondta a példázatban. Három esztendeje ott vagyok, itt vagyok közöttetek, három éve itt élek közöttetek, hirdetem az igét, gyógyítok, csodákat teszek. Láthatjátok az életemet, hogy eljött az Isten országa közétek, mert így léptem fel, hogy elközelített az Isten országa. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Tehát Jézus is ezzel az üzenettel indult, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Az Isten országa hogy közelített el? Hát itt van közöttetek, itt vagyok az én személyemben. Láthatjátok az Isten országát. Gyakorlatban is megnyilatkozni. És három éve már ezt láthatták a zsidók, és még mindig nem látotta. Nem látszott a fügefán a gyümölcs. A szolgálata végén Jézus hogyan szólította meg utoljára ezt a népet? Mit szerettem volna három és fél éven keresztül veletek tenni, már fél évvel később, példázat elmondása után? Ugye Máté 23:37-ben fájdalmasan felsír Jézus, mikor látta Jeruzsálemet, és sírva mondta: hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnyai alá, és te nem akartad. Olyan szép ez az ige. Kiknek vannak tyúkjai? Vagy kik láttak már tyúkokat? Bocsánat, ilyen baromfiúdvaron, biztos mindenki látott. Én ugye gyerekkoromban sokat nyaralgattam faluhelyen, rokonoknál, És úgy láttam tényleg, hogy nekünk nem úgy kell, hogy betereljük a tyúkokat az ólba, hanem a tyúk anyó terelgeti be a kis csibéit, ahogy a szárnyai alá gyűjtik, és mennek, tudják, hogy hova kell menni. Milyen szép ez a kép Jézustól, nem? Mint a kis csirkéket a szárnyaim alá szerettelek volna benneteket gyűjteni. Micsoda kép ez arról a szolgálatról, ahogy Jézus az ő népért küzdött. Kis csirkék után szaladgáltam, és mentem, és szárnyaim alá akarlak gyűjteni benneteket, de ti elszaladgáltok, ti nem akarjátok, hogy a meleg, biztonságos szárnyak alatt éljétek az életeteket. És hogy engem kövessetek, és az én közelségembe legyetek. Ti nem akartok a szárnyak alá kerülni, ahol biztonság van, oltalom van, ahol békesség van. Ez az egyik kép. Ugyanezt a gondolatot Lukács evangélista következőképpen fogalmazza meg, és mikor közeledett Jézus látván a várost, sírt azon. Mondván, Lukács 21.41-44-től, mondván, vaj, ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Különleges ez a kifejezés is az igében, hogy bárcsak megismerted volna e mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók. Jézus nem fenyegetőzött, és nem azt mondta, hogy térjetek meg, mert különben elpusztultok, hanem fáradozott a szeretetével értük, hogy békességre való életet éljenek, hogy a te békességedre legyenek, hogy ne pusztítsanak el benneteket a rómaiak, belső békességetek és külső békességetek is legyen. Ugye erre van ma is szükségünk, nem? Belső és külső békességre. És utána ezt mondja, de jönnek reátok napok, mikor a te ellenséged is te körülötted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged, és földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követkövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. Ez is egy fájdalmas kijelentés. Az egyik az, hogy a kis csirkék után megyek, mint a tyúkanyó, hogy szárnyaim alá vonjam őket. A másik képben meg azt mondja Jézus, hogy meglátogattalak benneteket. A meglátogatásotok idejét nem ismertétek meg. Egy kicsit elgondolkodunk azon, hogy a látogatókat hogy szoktuk fogadni? Meg szoktuk ismerni a látogatóinkat? Pláne, akit várunk is. Jézus pedig valami olyan képet használ, hogy hát itt a látogató, eljöttem meglátogatni benneteket, és nem ismertétek fel bennem az Isten fiát. Mivel, hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. Szóval a mi részünkről mi a szükség a megtéréshez? Mire van szükségünk a megtéréshez? Mert hogy ezt mi magunktól nem fogjuk tudni véghez vinni a megtérésünket, az igazi mély új megtérésünket, hogy gyümölcsöt teremjünk. És ugye a gyümölcstermés feltételezi azt, hogy bennünk lakik Jézus, mert nála nélkül semmit nem cselekedhettek. Jézus tehát annyit akar tenni a megtérésünkért, hogy mint a tyúkanyú a szárnyai alá akar bennünket vonni, biztonságba helyezni, maga közelébe vonni, a másik meg, hogy szeretné, ha megismernénk a meglátogatása idejét. Többre nincs szükség a megtéréshez. Engedjük, hogy a szárnyai alá vonjon bennünket, mondhatunk nemet rá, nem, én szárnyak nélkül is el vagyok jól a világban, vagy nem ismerjük meg a látogatót, nem ismerjük meg a meglátogatás idejét, és akkor azt mondjuk, hogy becsuktuk az ajtót, nekünk nem kell látogató, vagy fel sem ismerjük, hogy itt egy látogató. Nekünk nem kell olyan durva dolgokat tenni, hogy ne tudjunk megtérni. csak mint a kis csirkék elszaladgálnak a baromfi udvarba, vagy a látogatót nem veszik észre, hogy most itt van az ajtó előtt. Ennyi elég a megtérés hiányához. Mert hogy nem a vallási teljesítményeinkre tart igényt leginkább az Isten, hanem mire? A szívünkre, ugye? Honnan tudjuk ezt? Máté 9. fejezet 13. versében Jézus ezt mondja, elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Máté 9.13, amikor Jézus bement egy vendégségbe a vámszedők házába, és megszólogatták őt. Tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok és nem áldozatot. És én azért jöttem, hogy irgalmas szívetek legyen, és megtértek legyetek. A bűnösöket hívogatom a megtérésre. Ugye olyan értelemben az irgalmasságban van mit fejlődnünk, ugye? Három dolgot szeretnék gyorsan felidézni, hogy milyen szinten vagyunk az irgalmasságban. Jézus azt mondta, hogy bocsássátok meg, mindenkinek mindenért bocsássatok meg. És ha megbocsátottatok, akkor szeressétek ellenségeiteket, és tegyetek jót velük. Ami feltételezi azt, hogy tudunk egy légtérbe lenni az ellenségeinkkel, és jót tenni értük. Ez a megbocsátás következménye. Tartunk-e már itt a megtérésünkben, és hogy szeretjük az ellenségeinket, és minden jót meg akarunk tenni értük. És egy légtérben vagyunk velük. Szívesen idézünk velük, még együtt is tudunk dolgozni velük, az ellenségeinkkel. Most egy picit megállok. Van szükségünk megtérésre? Mindenkinek mindent meg tudtunk bocsátani? Azt a 100 dénárt el tudtuk engedni a 10 000 talentum fejében, amit nekünk elengedett az Isten? Mindenkinek? Most eszünkbe jut valaki? Mindent megbocsátottunk? Ugye ez ma fölérhet a megtérés kategóriájába, hogyha erre képesek vagyunk. És Jézus még beszélt a megtérésről, Máté evangélium a 12. fejezet 41. versében is Ninive lakósait hozta példának. Azt mondta, hogy Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivel hogy ők megtértek a Jónás prédikálására, és íme nagyobb van itt Jónásnál. A Ninive lakosai megtértek Jónás prédikálására. Szóval nem voltak olyan átlag erkölcsi emberek a Ninive férfiaiak, de megtértek Jónás prédikálására. És tudjuk, milyen volt Jónás ráadásul. És most nagyobb van itt Jónásnál, mármint hogy ő maga, Jézus. És akkor feltehetjük a kérdést Malakiás könyvében, akkor most konkrétan az irgalmasságot egy kicsit félretesszük, mert hogy én azt gondolom, hogy megbocsátás, kiengesztelődés, ellenség, szeretet, abban nagyon sokat kell még növekednünk, és magamnak is, és mindannyiunknak szerintem, de a megtért embernek ez a legnagyobb küzdelme, hogy ezt meg tudja vívni, és ebben fejlődjön mindig. A szeretetben mindig fejlődni kell. De akkor felteszi a kérdést Malakiás, akkor most konkrétan miben térjünk meg, hogy ezen az úton tovább tudjunk lépni. Máté 18.3-ban Jézushoz mentek a tanítványok. Én itt gyorsan olvasom az igéket, bocsánat, de ti fellapozhatjátok nyugodtan, mert én kiírtam magamnak, hogy ne húzzam az időt, mert elég sok ige előkerült itt. Máté 18.3-tól olvasom. abban az órában mentek a tanítványok Jézushoz mondván, vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? És előhívott Jézus egy kisgyermeket, közéjük állította és mondta, bizony-bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. De nem azt mondta, hogy ilyen menjünk a homokozóba játszani, mert volt egy ilyen hídgyülekezetes barátom, és azt mondta, hogy menjünk, játszunk a homokozóba, mert olyanoknak kell lennünk, mint a kisgyermekeknek. Nem így értette, hanem hogy lélekben legyünk olyan ártatlanok, tiszta szívűek, jóhiszeműek, jóindulatúak és nyitottak az Isten felé és emberek felé, nem naívak, hanem ártatlan szívűek, talán ez a lényeg. Ne legyünk olyan, mindig olyan nagyon okos felnőttek, és olyan nagyon mindentudó felnőttek, és olyan nagyok, mert azt mondta Jézus, hogy hát ugye az a kérdés, hogy ki a nagyok közöttetek. Ti a nagyok akartok lenni. Legyetek kisgyermekek. Hogy ne legyetek olyanok, hogy több vagyok mindig a másiknál, lenézem a másikat, fölébe akarok kerekedni. Ez a felnőtt ember. Egy kisgyerek még nem ilyen. Már egy 3 évesnél elkezdődik ez, vagy 2-3 évesnél, hogy lenézni a másikat és fölébe kerekedni. 3 éves korig ilyen nincsen, ha emlékeztek rá, amikor gyerekeket neveltetek. Ellen White ezt mondja a kisgyermeki lelkületre. A kisgyermek szerénységét, önmagával nem gondolását, bízó szeretetét, ezeket a vonásokat értékeli a menny. Ezek az igazi nagyság jellemzői. Mi tehát? A kisgyermek szerénysége, önmagával nem gondolása, bízó szeretete. Ezek az igazi nagyság jellemzői. Ha meg nem tértek és ilyenek nem lesztek, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. És van itt egy tanítvány, ez az utolsó gondolat még ehhez a körhöz, aztán a legismertebb igét szeretném idézni a megtérésről. Ugye Péter nagyon komoly tanítványa volt Jézusnak, nem? Nagyon szerette a mesterét, és nagyon odaszánt volt a tanítványságban és a mestere követésében. De mit kellett mondani Jézusnak halála előtt Péternek? Mikor ott hősködött, hogy ha mindjárt megbotránkoznak is te benned, én annyira szeretlek téged, és az igazság mellett annyira elkötelezett vagyok, hogy ezek lehet, hogy ilyen hitetlenek, ez a 11, de én nem. Mondta, és ezt komolyan gondolta. Ellen White, és ezt komolyan is gondolta. És mi is komolyan gondoljuk, nem? Hármas angyali üzenet ide nekem a, hogy mondjuk, az oroszlánt, majd én ezt hirdetni fogom, és majd mi ezt itt elmondjuk az embereknek. De aztán majd meglátjuk, hogy ezt hogy tudjuk elmondani. Most nem ebbe szeretnék belemenni, hanem aztán mi történt Péterrel? Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsd. Egy nagyon komoly hívő volt Péter. Nagyon szerette a mesterét. De azt mondta, idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsd. Úgy szeretném, ha megtérnél, Péter. úgy olyan szép benned ez az igazság iránti buzgóság, meg irántam való buzgóság. Olyan jól ismered az igazságot, olyan szépen el tudsz mondani mindent, csak megtéretlen vagy. Igazán nem vagy megtért. Valamilyen szinten megtért vagy, de még nem teljesen. Idővel megtérvén a te atyád fiai terésist. Mert hogy aki ennyire bízik magában, aki ennyire elkötelezett magában, magával, bocsánat, az még nem annyira megtért. És ugye a laodiceai gyülekezet elkötelezett? Nagyon. Csak nem tudja, hogy mibe van. Csak te nem tudod, hogy milyen vagy. Különben azt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. És az utolsó gondolat, hogy mit mondott Jézus Nikodémusnak? Ugye ezt is ismerjük. Igen. Szóval egy nagy vallási vezető volt, farizeus volt, főfarizeus volt Nikodémus, tehát a vallási életben nagyon magas szinten volt. És olyan szinten is magasan volt, hogy ő azért éjszaka ellopózkodott Jézushoz oda a szállás helyére, vagy a Gecsemáné kert környékére, hogy ott beszélgessen vele. Tehát lelkileg is egy fogékony, őszinte vallási vezető volt. Nem akarom felolvasni nektek a János 3-at, mert fejből tudhatjátok, de ugye ez nem tudom hányadik ige rész, hogy Jézus a megtérésről beszélt. A tanítványainak, az egész népnek és a vallási vezetőknek is. Hadd tegyem fel a kérdést. Egy vallási közösség, ami ismeri az igazságot, és mi ismerjük az igazságot, és tudjuk, hogy talán mi ismerjük a legjobban ebben az országban az igazságot, már bocsánat, így mondom, már tényleg nem. Hát amilyen tanulmányokat mi olvashatunk, meg elemezhetünk. Megtértek vagyunk ennek emellett? Szerintetek? Igazán megtért emberek vagyunk? Az életünkre mindenki csak maga tekintsen az életére. Hol áll a szeretetben? Hol vannak azok a gyümölcsök, hogy szeretet, öröm, békesség? Múlt héten elmentem pécsi gyülekezetbe, és a szombatiskolai tanító azzal kezdte, hogy testvérek, mi ez a buskomorság? Ott voltunk vagy 15-en összesen. Mindenki azt mondja, mindenki látszik ez a buskomorság. Hát itt most nem mondok semmit. Nem is kell itt mosolyogni, ilyen műmosolyjal, meg ilyesmi, nehogy félreértsétek. Szeretet, öröm, megtörtek vagyunk. És az első szeretetünket lehet, hogy elhagytuk, annak ellenére, hogy egyre mélyebben és mélyebben értjük meg az igazságokat. Ezért szerintem a Nikodémusnak szóló szavak szólnak nekünk is. Szükség néktek, újonnan születnetek. Milyen érdekes, Jézus már nem csak Nikodémusnak szólt. Itt olvasom magam az igét. Amikor elmondta Jézus, hogy ami testtől született test az, ami a lélektől született lélek az, és hogyha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába, nem is láthatja, beszélhet róla. Ez olyan, hogy beszélünk a fagyiról, de még soha nem kóstoltuk, csak tudjuk, hogy milyen finom lehet. Szóval szeretném mondani, hogy a megtért embernek azért, a megtéretlen embernek azért van szüksége megtérése, mert nem ismeri az Isten országát igazából, közelről, tapasztalatból. És ezt mondta Jézus, ne csodáld, hogy azt mondom néked, szükség néktek újonnan születnetek. Nem csak neked, Nikodémus, mindenkinek ebben az országban. Az egész népnek, és a szél fú, ahova akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jöjj és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Ezt is ismerjük, tanulmányt tudnánk, tanulmányokat olvastunk, és nem ezt akarom leértékelni a Szentlélek munkájáról. Hány tanulmányt vettünk át? Az elmúlt évtizedekben nagyon sokat. A Szentlélek gyümölcsei, a Szentlélek munkája, a Szentlélek személye. De Nikodémus őszintén, tehát őszinte ember volt. Nem azt mondta, hát én is tudok a Szentlélekről, hogy ez fúj. Én mindent tudok a Szentlélekről, hiszen ismerem az írásokat. Nem azt mondta. Hanem én azt gondolom, hogy Nikodémus azért volt őszinte ember, mert utána azt mondta Jézusnak, mi módon lehetnek ezek, hogy én megtérjek? Mi módon lehetnek ezek, hogy még én is megtérhetek? Ugye mondtam a csirkéket, hogy ne szaladgáljanak el, mondtam a látogatót, hogy vedd észre a látogatásod idejét. Minden nap Isten meg akar látogatni téged, vajon felismerted-e az életedben, hogy minden nap látogat, beköszönt hozzád, be akar jönni hozzád, minden nap zörget az ajtódon. Felismerted ezeket a zörgetéseket? De a legnagyobb dolgot mégiscsak Nikodémusnak mondta el, és ez segíthet nekünk is új megtérésre születnünk, és hát félek, hogy itt elcsépelem a végén ezt a gondolatot, és valami közhelyes dologgal fogom lezárni, de remélem, hogy nem veszitek annak, hogy itt most Jézus életéből kell, hogy idézzek, hogy vajon az életünkben nem ez a legnagyobb kapaszkodónk, hogy a megtérésre eljussunk, amit Nikodémusnak mondott Jézus. Nem kezdette vele másról beszélni, hanem ezt kell megértened, és új megtérésre juthatsz, de mindig jobban kell megértened. Mert ezt mondta Nikodémusnak, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Mert mindenki, akit a kígyó becsapott és megmart, ránézhet és élhet. Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. A keresztről áradó fény nyilatkoztatja ki Isten szeretetét. Szeretete hozzávonz, s ha nem állunk ellent ennek a vonzásnak, akkor a kereszt lábához fog vezetni, mint olyanokat, akik megbánták bűneiket, és akikért a megváltót megfeszítették. Ekkor Isten lelke hitáltal, lélekben új életet hoz létre. Majdán a délutáni beszélgetésben térhetnénk ki erre a témára, hogy mit jelent az, hogy ha Krisztus szemléljük, az Isten lelke hitáltal új életet hoz létre bennünket. Én most a délutáni beszélgetéshez szeretném még ezt a pár mondatot felidézni, és megkérdezni, hogy a megtérésünknek volt-e ilyen tapasztalata, mert leírja itt Ellen White a Nikodémus című fejezetben, hogy egy igazán megtért ember mit kell, hogy átéljen. Most ezt azért teszem föl, csak kérdésként és gondolatként, hogy mindenki érezze azt, hogy le tudja mérni ezen, hogy megtért-e vagy nem tért meg. Ezt most komolyan mondom. Ez alapján, a pár sor alapján mindenki leellenőrizheti, hogy milyen szinten sikerült a megtérése, de Krisztus áldozata, szeretete továbbra is ebben akar segíteni bennünket. Így olvasom ezt a pár mondatot utoljára. Amikor Isten lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az ember elveti a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről, szeretet, alázatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyébe. A bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik. Senki sem láthatja a kezet, amely leemeli a terhet, nem láthatja mennyei udvarokból alászálló fényt. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát Istennek. Ekkor az emberi szem számára nem látható hatalom új lényt hoz létre Isten képmására. Ez a megtérés. Nikodémus című fejezetben. Én ezt átéltem, testvérek, de szeretném minden nap átélni, mert sajnos nem sikerül minden nap. Minden nap meg kell térnünk. Ez a jó hírem, hogy meg lehet minden nap térni. De ennek ez az útja, amikor Isten lelke át tudja venni az uralmat a szív felett, akkor átalakítja az életedet. Elveszi a bűnös gondolataidat, lemondasz a gonosz cselekedeteidről, szeretet, alázatosság és béke fog lépni a harag helyébe, haragirigység és az összeférhetetlenség helyébe. A bánatból öröm lesz, az arcodon égi fény tükröződik, most személyes névmást váltottam. Senki nem láthatja a kezet, mely leemeli a terhet, nem láthatja a mennyei udvarokból alászálló fényt, az áldás akkor jön, amikor a lelkedben hittel aláveted magad Istennek teljesen. Ekkor az emberi szem számára nem látható hatalom, a Szentlélek új lényt hoz létre Isten képmására. Isten képmására. Csodálatos, nem? Én ezt kívánom, testvérek, mindannyiunk számára. Ne küszködjünk itt a megszentelődésnek elméleti igazságait taglalgatni, mert új megtérésre van szükségünk. Meggyőződésem. Mindannyiunknak. És ezzel felgyorsulhatnak az események, az idők jelei a mi életünkben és a világban is, mert hogy Isten szeretné látni az életünkben azt, hogy itt vannak már azok, akik megtartják Isten parancsolatait, és a Jézus hitével teszik ezt. De ezt a jelen állapotunkban nem tudjuk megvalósítani, csak egy új megtéréssel. Ezt kívánom mindannyiunknak, és ezért imádkozzunk többet magunkért, egymásért, hogy ez a megtérés az életünkben megvalósulhasson. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy látva az idők jeleit, ami itt a közvetlen környezetünkben is tragédiákkal jár együtt, és távolabbi országokban szinte szintén. És köszönjük ezt a beszédét Jézusnak, hogy figyelmeztetésbe válaszolt, figyelmeztetéssel válaszolt az ő népének, hogy hát igen, ezek a katasztrófák nem maradhatnak csak határainkon kívül, ez majd be fog gyűrűzni a mi országunkba is, a mi életünkbe is, és ha meg nem térünk, hasonlóképpen elveszhetünk. Köszönjük szépen, hogy figyelmeztetsz bennünket a megtérés fontosságára, és bár elméletben elfogadtuk az igazságot, és szeretjük az igazságot, de az életünkben nem nagyon láthatóak a gyümölcsök, ahogy a fügefán sem volt gyümölcs, és köszönjük, hogy te még mindig keresed a gyümölcsöt, és megkapálod, megtrágyázod a szívünket. Köszönjük Istenünk, hogy még most is van lehetőségünk, hogy gyümölcstermő fává váljunk a te szőlős kertedben, de add Istenünk, hogy úgy térjünk meg, hogy az valóban ne erőlködésből született gyümölcsök legyenek, hisz úgy nem is lehet gyümölcs a fán, hanem azok a te gyümölcseid, a lélek gyümölcsei lehessenek az életünkben. Segíts beengednünk a Szent Lelket, segítsd, hogy engedjük, hogy terelgess a szárnyaid alá, Segítsd, hogy meghalljuk a zörgetést az életünkön, a szívünk ajtaján. Segítsd, hogy felkészülhessünk a te meglátogatásod idejére minden nap az életünkben. És segítsd bennünket, kérünk, hogy mint a kisgyermekek tudjuk megalázni magunkat, hogy te valóban felemelhess magadhoz. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket Jézus Krisztus nevében. Amen.